pontról, a Jonathan-gáról, a rossz társulásról szól. Hát azt hiszem, azt mindenki tudja, hogy amilyen társaságban vagyunk, az befolyásolja a gondolkodásmódunkat, a tulajdonságainkat. Van is egy ilyen mondás, hogy madarat tolláról, ember barátjáról. Tehát, hogy amilyen emberekkel társulunk, akkor azok meghatároznak bennünket is, hogy mi hova tartozunk. Van egy másik mondás is, hogy aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznó. Tehát, hogy mi ezzel meghatározhatjuk, hogy milyen emberek szeretnénk lenni, azáltal, hogy kikkel társulunk. Mert hogyha rossz emberekkel társulunk, akkor az a rossz tulajdonságok fognak befolyásolni minket. Hogyha pedig olyan személyekkel, akik szeretnék neki jó tulajdonságokat kifejleszteni, vagy Krisna tudatosak lenni, hogyha velük társulunk, akkor mi is olyannál válunk. És ezt mi eldönthetjük. És ez nem egy könnyű dolog, mert valamikor valamilyen szempontból, valamilyen érdekből kell materistákkal társulni, valaki elmegy egy munkahelyre, akkor kénytelen materistákkal társulni. De nem mindegy, hogy hogyan társul. Hogyha csak a feltétlenül szükséges munka miatt társul velük, akkor az a társulás kevésbé fogja befolyásolni, de hogyha keressük a társaságukat, barátkozunk velük, és próbáljuk megosztani a problémáinkat, akkor nagyon erősen befolyásolni fog az a társulás bennünket. Ja, hogyha mondjuk bakták kimennek könyvet osztani, ők is társulnak az emberekkel. De akkor mi nem akarjuk fogadni az emberek társaságát, hanem mi akarjuk adni a mi társaságukat. Mi akarjuk nekik adni a könyveinket, hogy akkor ők tudjanak velük társulni. Tehát, hogy akkor az olyan irányú az a társulás. És akkor itt mond egy nagyon érdekes példát Srila Prabhupád erről a Vargáról, akit a gyerekei aztán a következő életében megvertek. Ez egy kicsit egy másik témába vezet át bennünket. Ez arról szól, hogy a társulás akkor meghatározza a következő életünket is. A társulásnak megfelelően különböző vágyakat fejlesztünk. És akkor a vágyainknak megfelelően pedig kapunk különböző testeket. Ilyen testet, olyan testet. És volt, azt hiszem, egy szerző, akiről már nem beszéltem, Jan Stevenson professzor, aki a Virginia Egyetemnek volt a pszichiátria professzor, sajnos egy-két évvel ezelőtt meghalt. Ő pont azt kutatta, hogy lehet ellenőrizni a lélekvándorlást. Igaz, mert az emberek sokszor mondják, hogy igen, a Szentírások beszélnek a lélekvándorlásról, de tudományosan lehet-e ezt ellenőrizni. És ez a professzor arra szentelte igazából az életét, hogy ezt próbált ellenőrizni. És nagyon sok esetet megvizsgált, több mint 2000 esetet dokumentált. Mert vannak olyan személyek, főleg gyerekek, akik emlékeznek az előző életükre. Hogy van egy 5 éves, 10 éves kisfiú, kislány, ki elmondja, hogy ő igazából előző életében Libanonban élt, ebbe és ebbe a városba, ebbe az utcába, ez volt a házszámuk, így hívták az apukáját, így hívták az anyukáját, ez volt a szakmája a szüleinek, és akkor így nagyon részletes adatokat mesélnek néha a gyerekek. És akkor ez a professzor azt csinált, amikor hallott ilyen esetekről, hogy személyesen felkereste ezeket a családokat, beszélt ezekkel a gyerekekkel, és a gyerekek leírása alapján próbálta megkeresni az előző családot. És elment oda a Libanonba, vagy ahova kellett, hogy akkor próbált, hogy létezik-e az a család, amit a 5 éves kisfiú mond. És 2000 ilyen esetet vizsgált meg. És voltak közöttük nagyon-nagyon érdekesek is. Az egyik például olyan volt, hogy volt egy kislány, aki azt állította magáról, hogy előzőleg ennek is ennek a családnak a hölgytagja volt, a legidősebb hölgytagja. És akkor mindent leírt arról a családról, mindenkit ismert, és utána később a professzor elvitte ezt a kislányt abba a korábbi családjába. És akkor a kislány megmondta mindenkiről, hogy téged így hívnak, téged így, tehát mindenkiről. És mindenkiről tudott olyan dolgokat, akik igazából családtagok kívül senki más nem tudhat. És akkor mondott egy dolgot, hogy amikor mielőtt elhagytam a testemet, neked adtam a nyakláncomat, neked a karkötőmet, neked a fülbevalómat, mert így kiosztotta az ékszereit a család nőtagjai között. És akkor mindenkinek megmondta, hogy neked ezt adtam, neked azt adtam. És akkor mondták, hogy tényleg ez volt, hogy ez történt. És volt egy másik eset például, volt egy, amikor a fényképet egymás mellé rakta. Például a fiatalkori fényképét az a lánynak, és a korábban, a korábbi családban lévő fényképét is nagyon, nagyon hasonlította. Vagy volt egy másik eset, ami Burmában játszódott, hogy Burmában volt háború a japánok és a burmaiak között. És nagyon sok japán katona, amikor támadták Burmát, meghalt ezekbe a csatákban. És akkor voltak olyan burmai családok, akiknek a gyerekük pedig ilyen japán nacionalista hangulattal született. Utálta a burmaiakat, és kijelentette magáról, hogy ő japán, nem tudta, hogy nem értette, hogy hogy került ide, utálta a szüleit, és voltak olyan burmai család, tehát hogy ez nem egy eset volt, több ilyen eset volt, hogy megölték a saját gyereküket, mert a gyerekük annyira utálta a saját családját. És akkor mondtad, hogy volt egy olyan eset, 5 éves kisfiúról van szó, már vége volt rég ennek a háborúnak, már jöttek japán turisták Burmára, és akkor oda ment ilyen japán turistákhoz, folyékonyan tudott japánul, a kisfiú, aki Burmába született, és mondta nekik, hogy én japán vagyok, nem tudom, hogy kerültem ide, vigyetek vissza haza Japánba. És akkor, és mondjuk 2000 ilyen eset van. Tehát, hogy nem egy, nem véletlenül talált egy esetet, ami ezt példázta, nem, hogy egy kislány akkor álmodott valamit, és akkor azt elmondta valakinek, hogy nem, ez a professzor úgy utána járt. Tehát, hogy akkor megkereste az előző családot, és tényleg úgy van, és megnézte, hogy nem-e volt előzőleg kontaktus a két család között, hogy a kisgyerek ezeket csak hallhatta az előző családtól, és akkor csak úgy tudhatta. Akkor leellenőrizte, mert hogyha korábban már volt kapcsolata a két család között, akkor ez nem egy jó bizonyíték, mert akkor lehet, hogy csak hallott vagy a szüleitől, vagy a másik családtól ezeket az információkat. Azok voltak a jó információk, amikor a két családnak egyáltalán nem volt semmi kapcsolata. Szóval a professzornak mondták, hogy amikor nyugaton végezte a kutatásait, akkor azt mondták, hogy kedves professzor, mindenki tudja, hogy nincs lélekvándorlás, minek foglalkozik. Akkor keleten végezte a kutatásait, azt mondták, kedves professzor, mindenki tudja, hogy van lélekvándorlás, minek foglalkozik egyszer. Tehát, hogy és még magyarul is megjelent róla a visszatérő lelket címmel, ami ezeket a példákat így legalább ízelítőként bemutatja. Igen? Feri, akartál valamit?
De az áldás ennek a gyereknek a részéről, hogy pedig jöttet kis, mert miért van, hogy ezek emlékezzenek ennyire rá, ez egy romkóval inkább egy rossz,
hogy van aki tud rá emlékezni. Általában az emberek túlnyomó többség elfelejtni, mert nem tudja kezelni. Mi is látjuk, hogyha valami nagyon rossz történik velünk, akkor azt próbálunk arra nem emlékezni, mert hogyha emlékezünk rá, akkor megint tapasztaljuk azt a fájdalmat, és inkább próbáljuk elfelejteni, és az emberek is általában legtöbbi, akkor próbálja elfelejteni a történet. Tényleg, amikor megszületünk, akkor az a rövid távú memória, ez törődik, és korábban. Tudatalat ott van, de nem tudunk hozzá. És ez igazából egy áldás. Hát valahogy elég olyan helyzetben voltak, hogy nem felejtették el. Tehát az emberek tudjuk a többsége. Igaz, nekünk van egy azonosságunk, hogy én ez és ez vagyok. Hogyha emlékeznénk előző életünkre, hogy akkor nők voltunk, azelőtt meg ezek voltunk, akkor teljesen skizofrén lenne az ember, hogy most ki vagyok. Most van egy azonosságunk, ami hamis, de legalább egy van belőle. De hogyha lenne egy, meg még egy, meg még egy, meg még egy, akkor lehet, hogy a bolondok házá több szoba kell, vagy több intézmény, mert az emberek nem tudják ezeket kezelni. Akkor skizofrének lesznek, hogy akkor most én ki vagyok. lelkek vagyunk Istennek a szolgái, de amikor nincs ott ez a végső információ, hogy én lélek vagyok, nekem nincs közöm ezekhez a szerepekhez, ezek csak egy szerepek, mint egy színházba. Egy színész játszik az egyik színdarabba ezt, a másik színdarabba egy másik szerepet, a harmadikba egy harmadikat. De hogyha hazamegy a családjához, és akkor beragad az egyik szerepbe, akkor a család így furcsán néz, hogy papa, kicsit figyelj, most ébredj fel, most te nem a színházban vagy, most már otthon vagy. Tehát, hogy nekünk, és ezért Krisna akkor inkább adja ezt a felejtést, hogy nem tudunk ráemlékezni. És az akkor egy áldás. Jó? Neked volt valami, Tamás? Elfelejtettem. Jó? Más kérdésehez? Jó, tehát, hogyha valaki kérdezi, bizonyítékokat vannak, dokumentált, tudományos bizonyítékok is erre, ez nem csak a szentírások írják, hanem ez van dokumentált anyag. Virginiai Egyetem pszichiátriai tanszékén az a professzor, ez nagyon dokumentált ezeket. Lehet, vannak ilyen dolgok, de általában jobb nem foglalkozni ezzel, mert akkor az ember, hogyha hipnózisban, nagyon fontos, hogy az, aki csinálja, az tényleg értsen hozzá, mert valamikor olyan emberek is csinálják, akik csak félig meddig értenek hozzá, és több kár csinálnak, mint amit hasznunk. Tehát, hogy ezzel, hogyha valaki kérdezni tőlem, hogy csináljon-e regressziós hipnózis, akkor inkább azt mondanám, hogy nem. Van egy finom testünk, tehát hogy ez az agy az olyan, mint egy hardware, és a elme az olyan, mint egy szoftver. Tehát, hogyha most kinek fogja a számítógépe, és van, akkor használjuk egy ideig egy számítógépet, és van, amikor így előrekszik, vagy meg elromlik. De a szoftvereket azt meg tudjuk menteni róla, hogy kimentjük egy másik hardware-re, vagy egy másik, hogy mondják ezt, milyen diszkre, merevlemezre, és akkor rátöltjük a másikra. Ugyanúgy ez a testünk, ez a durva fizikai test, meg az agy, az rendelkezik egyfajta kapacitással, és a finom testben az elme, intelligencia és egóban ott vannak mindezek az információk. És akkor mi kapunk egy újabb durva testet, akkor az információ igazából ott van. Tehát, hogy nekünk most ott van az információ, lehet, hogy több száz, több ezer születésre, csak nincs engedélyünk a hozzáférésre, és ezért nem tudunk hozzáférni. Nem van az a számomány, amikor nem tudunk belemenni abba a könyvtárba. És akkor most az van velünk, hogy nincs meg az engedélyünk hozzá. Aztán lehet, hogy valaki valamilyen módon akkor be tud menni, vagy hozzá tud segíteni bennünket, de van, amikor ezek nem áldásosak, hanem minket károsak. Hát attól függ, hogy tényleg valaki azt csinálja, vagy sem. Tehát, hogy aki végzi azt a hipnózist, vagy az érte hozzá. Tehát, hogy ezért nem szabad kísérletezni, hogy van, hogy ez így csak szimplán visszaérni ezzel. Tehát, hogy csak azért, hogy pénzt keresünk. Az emberek visszaérségével visszaérnek, és akkor valahogy valamit csinálnak velük. De ez, mert általában akkor szokták alkalmazni valami pszichológiai problémával, hogy megoldjanak. Most az a betegségem, ami van, az valami múlt traumára vezethető vissza, vagy a gyerekkoromban, vagy előző életemben. De annyi sok ilyen benyomás van az elmúltban, hogy így egyébként megoldani nem egy megoldani van, akkor úgy az odadó szolgáltat, és akkor ezeknek a karmának a bilincseit akkor elmossa az odadó szolgáltnak a folyamata, vagy az odadó szolgált tüz elégeti ezeket. De így aprán egyenként így kicsomózni volt az a híres történet, Nagy Sándorral, hogy ott volt a Ázsia és Európa találkozásánál, Gordiusnál, és akkor ott volt egy nagy csomó, és az volt a legenda, hogy ha valaki megoldja azt a csomót, akkor ő lesz Ázsiának a császár. És akkor Nagy Sándor kérdezte, hogy van-e valami az írásokban, hogy kell megoldani ezt a csomót. Mert ez hatalmas nagy csomó volt, és nem is látszott a vége egyik ligese. És akkor mondták, hogy nincs, és akkor csak fogta a kardját, és akkor levágta ezt a csomót. Ugyanígy a karmának a csomóját nem lehet így kibogozgatni, mert nagyon-nagyon szövevényes. Egy dolog van, hogy a transzcendentális tudásnak a kardjával Krisna vintanúzzal elvágjuk ezt a csomót. Hogy mi lelkek vagyunk, Istenhez tartozunk, Isten szolgái vagyunk, és akkor ez a tudással és ennek a gyakorlati alkalmazásával akkor meg tudjuk oldani ezt a csomót.
Bármelyiket is hozzáteszünk a niyama szabályozó elvet szóhoz, akkor a niyamagraha szó keletkezik. Így a niyamagraha szónak két jelentése van, amit a szavak adott kombinációja szerint eljárnának. Akiket érdekel a Krisna tudat, azoknak nem szabad gazdasági fejlődésért elfogadni a szabályozó elveket, azonban hittel el kell fogadni az írások szabályozó elveit a Krisna tudatbeli fejlődés érdekében. Szigorúan kövessék a szabályozó elveket azáltal, hogy nem élnek tiltott szexuális életet, nem lesznek húsz, nem játszanak szerencséjátékokat, és nem fogyasztanak kábító, mámorító, élénkítő szerepét. Olvasom tovább? Kerüljük a májavadikkal való társulást is, akik csak sértegetik a vajsnavákat, baktákat. A buktikának, akiket az anyagi boldogság érdekel, a muktikámik, akik a felszabadulásra vágynak azáltal, hogy beleoldanak a formákat, az nyújtásának, és a szitikámik, akik a misztikus jóga gyakorlásának tökéletességére vágynak, mind átjáváriknak nevezhetők. Az ilyen személyekkel való társulás egyáltalán nem kívánatos. Az a vágy, hogy az elmét a misztikus jóga gyakorlásával kitágítsuk, hogy beleolvadjunk Brahman létébe, vagy hogy személyes anyagi jólétet érjünk el, mind a mohóság laulia kategóriájába tartozik. Minden ilyen anyagi haszonra, vagy az úgynevezett lelki fejlődés elérésére való törekvés csupán akadálya Krisna tudat útján. Mi?
Vége a bekezdést?
Már három.
Na három.
Igen, ezek ilyen rövidek.
Jó, akkor most álljunk. Akkor hallottunk a niyamagraha három. Hogy valaki figyelmen kívül hagyja a szentírások szabályozó elveit. És itt két része van ennek. Hogy valaki figyelmen kívül hagyja a szentírások szabályozó elveit, vagy követi a szentírások szabályozó elveit, de nem érti, hogy miért csinálja azt. Erre ez nekünk is, amikor gyakoroljuk a Krisna tudatot, meg kell érteni, ha csinálunk valamit, akkor miért csináljuk. Miért borulunk le a templom szobába, miért imádjuk Tulasi Dévit, miért csapázunk, miért viseljük a vajsnava ruhát, miért teszünk tilakot. Tehát, hogy a Bhakta program is arra van, hogy megtanítson nekünk azt, hogy ezt miért csináljuk. Hogy ne csak azért valaki megkérdezi tőlünk, hogy miért teszünk tilakot, hát mert azt mondták. És miért borulsz le a templomban? Hát mert valaki ezt mondta, hogy le kell borulni. Tehát, hogy mindig tudjuk a miértjét annak, amit csinálunk. Volt egy szemléletes példát erre. Volt egy hindu házasság, és akkor előkészítették a tűzszeremóniát, a különböző kellékeket, de amikor készítették elő, mindig bejött egy macska. És akkor megfogták a macskát, kidobták az ajtón, hogy semmi keresni valója. Kidobták az ajtón, bejött az ablakon. Kidobták az ablakon, bejött az ajtón. És akkor akárhányszor kidobták, mindig valahogy visszajött. És akkor megértették, hogy ez a macska, ez itt fog, mindig vissza fog jönni, de hogyha nem vigyáznak rá, akkor összejárkálja a felajánlásokat, és be tisztátlanná teszi. Akkor azt csinálták, hogy fogtak egy kosarat, és akkor rátették a macskáról, és akkor nem tud sehova menni. És akkor megjöttek a vendégek, megjött az pár, akkor lebonyolították a házassági szertartást, és akkor ott volt a macska, és leborítva egy kosárról. És akkor, amikor ennek a párnak megszülettek a gyerekei, és felnőttek, és ők készítették elő a házassági ceremóniát a gyerekeik számára, akkor nézték, hogy mi volt ott az én házasságomnál, volt tűzállatot, volt ez, és volt egy macska leborítva egy kosárra. És akkor azt gondolták, hogy ez a ceremóniának a része, hogy nagyon kedvező, hogy ott van egy macska egy leborított kosárra, akkor azt csinálták, hogy ott volt a tűzáldozat, éppen nem volt macska, ők szereztek egy macskát, meg egy kosarat, és akkor leborították oda, mert az nagyon kedvező a tűzli, ott van egy macska, leborítva egy kosarat. Már nem értették, hogy mi volt ott az a macska, de látták, hogy ott volt, és akkor kell egy macska leborítva egy kosárra. Ugye ez nagyon vicces nekünk, de mondok egy olyan példát, ami a mi életünkből van. Ki volt húsvétkor már locsolkodni? Vagy kinél voltak húsvétkor locsolkodni? Tegye fel a kezét. Szinte mindenkinél. Dávid egyedül. És ki tudja, hogy mi a locsolkodásnak a célja? Mi a eredeti hagyományban miért van ez? Ugye, mert ennek van amúgy egy célja, tehát hogy ez nem véletlen. Tessék? Tehát, hogy a húsvét az mit jelent?
Jó, ez nem amikor Jézus a rabi folyóban ezzel keresztelt, és akkor
a vízben.
Nem, nem. Tehát, hogy... Igen, akkor volt a feltámadás, azt tétünk az a húsvét, de mi van a... Úgy volt, hogy volt egy böjt. És ugye húsvét az azt jelenti, hogy amikor valaki ugye megtörték a bújtet, és húst vettek magukhoz, és akkor ettek húst. De ahhoz utána, hogy megtisztuljanak ettől a bűntől, hogy ettek húst, akkor azért locsolgott, azért fürdették meg magukat szent vízzel, hogy akkor ettől a bűntől akkor megszabaduljanak a húsevéstől, a bűnitől. És akkor ezért volt, ez a locsolgodás az volt, hogy akkor nem csak a hölgyeket locsolták le, hanem akkor volt egy ilyen rituális fürdő, hogy akkor megtisztuljanak mindezektől a bűnöktől. De ez már úgy kiment azt hiszem az emberek túlnyomó többsége erre nem emlékszik, nem nincs is bőt húsvét előtt, hanem akkor a húsvétből is már egy még nagyobb, több bűnt csinálnak, mint máskor. És akkor a locsolkodásból is már csak az maradt, hogy akkor a fiúk elmennek, hogy valamilyen zsebpénzre tegyenek szert, és akkor ebből is egy ilyen volt. De eredetileg nem az volt, akkor meg se kérdezem már, hogy a karácsony hogy volt. Ez már mi a kapcsolata fenyőfának a Jézus születésével. Nem tudom, hogy Jeruzsálemben hány fenyőfát látni, úgy... Ez tehát, hogy egy szempontból semmi köz az egészhez. Aztán igazából annak a dátumnak semmi köze Jézushoz, mert ugye a karácsonynak az ünnepe az elvileg Jézusnak a születése. Igazából senki se tudja, mikor született Jézus. Nem akkor született. Csak volt az akkori egyház, valamikor kellett, hogy Jézus szülesse, nem tudták, hogy mikor született, mert már rég elfelejtették. De volt a pogány emberek között ez a karácsony igazából az a téli napforduló. Tehát, hogy akkor volt akkorban a legnagyobb,
leghosszabb
éjszaka, és akkor átfordul, hogy akkor már kezd csökkenni az éjszaka, és kezdnek növekedni a napok. És ezt minden pogány kultúrában ezt megünnepelték, ezt a téli napfordulót. És akkor gondolták, hogy ezt az emberek amúgy is ünneplik, akkor a karácsonyt erre az időre kell tenni, mert akkor már amúgy is ünnepelnek, és akkor be tudják integrálni ezt a szokások közé. És akkor a fenyőfa az is egy pogány rítusból jön, mert ott Jeruzsálemben nem sok fenyőfa van, és nem sok köze van Jézusnak a fenyőfához, de valahogy a pogány szokásokat is akkor így beintegrálták. Ez is Niamágraha, hogy az azt jelenti, hogy az embereknek már nem is tudja, hogy ez miért van. Volt én keresztényeket is megkérdeztem, akik nem annyira gyakorolják, hogy mondjuk a pünkös az mit jelent. És valamikor lehet, aki keresztény háttérből jön, mit jelent a pünkös. Nagyobb része nem tudja. Még azok közül is, akik jártak templomba. Mert ennek is van egy cél, az a Szentléleknek az eljövetel a keresztény kultúrában. De ugyanígy saját magunkat is meg kell vizsgálnunk, hogy amit mi csinálunk, azt tudjuk-e, hogy miért csináljuk. Mert hogyha csak csinálunk valamit mechanikusan azért, mert hát ez a hagyomány. Vagy azért, mert az anyukám is ezt csinálja. És miért járok templomba? Hát mert ezt mondta a nagymamám. Akkor ez a Niamágraha kategória, hogy csinálunk valamit, anélkül, hogy tudnánk, hogy miért. Nem értjük a szentírások, hogy mit mondanak, de csinálunk valamit megszokásból. De a szentírások elutasítása, és miért utasítja valaki el a szentírás? Mert nem érti, hogy miért kéne követni, ezért elutasítja. És van, aki nem érti, hogy mit mond a szentírás, de követi felületesen. De mind a kettőből ugyanaz a közös, hogy nem érti, hogy az mit jelent. Akkor nekünk erőfeszítést kell tenni arra, hogy amikor csinálunk gyakoroljuk az odaadó szolgálatot, énekeljük Krisna szemnevét, akkor tudjuk, hogy ezt miért csináljuk. Ha valaki véletlenül megkérdezi tőlünk, akkor tudjuk rá válaszolni. Most Borpónikor is voltak itt tévések a MTV1-től, és akkor úgy mindig belekérdeznek. És akkor kell tudni mindig, hogy jó, ezt ezért csináljuk, ezt azért csináljuk, ennek ez a lényeg, annak az a lényeg, miért énekeljük a Szent Nevet, és akkor mindenre kell tudni válaszolni. Nem csak azért, hogy tudjunk másoknak mit mondani, hanem tudjuk saját magunknak, hogy amit csinálunk, én azt egy célért csinálom, nem csak azért, mert valaki mondta, hogy csináljam. Vagy akkor van mögött egy tudás. Jó, ehhez valakinek kérdés?
Egyébként részlegesnek
éves megértése
van,
azt
hova vezet.
Hova vezet? Aha. Meg tudom mondani, hogy hova nem vezet. És attól függ, hogy mennyire téves, milyen irányban, akkor máshova vezet. Tehát, hogyha valamit, ez olyan, mint hogyha el akarnák menni Szegedre, de pont nem ismerem a térképet, de elindulok valamerre. Mekkora az esélye, hogy oda fogok jutni Szegedre? Ugye, hogy? Hát tudom, hogy Szegedre akarnék menni, de már nem ismerem a térképet, nem tudom, hogy pont merre kérnek, hogy induljak, hogy elindulok valamerre, hova fogok kiugadni. Hát, nem tudom, hogy pont hova fogsz kiugadni, de nagyon kevés az esély, hogy pont Szegedre fogsz elérni. Jó, tehát, hogy ahhoz, hogyha el akarunk érni valamit, akkor tudnunk kell, hogy hova megyünk, és tudnunk kell az utat, hogy hogyan fogunk oda eljutni. És akkor, hogyha jó felé megyünk, meg tudjuk annak a módját, hogy jól tudunk eljutni, akkor el fogunk jutni a célunkhoz. De hogyha pont nem tudjuk, akkor bármi lehet, hogy eljutunk oda, de nagy az esélye, hogy egyáltalán nem oda fogunk eljutni. Jó, tehát, hogy kell tudni, hogy jó. Ide akarok eljutni, és ide így tudok eljutni. Jó, olvassuk a hátralévő részt, Mariana.
A kapitalisták és a kommunisták között fennálló modern viselés, ami köszönhető, hogy az emberek nem fogadják meg Srila Rupa Goszvámi tanácsát, az Atyahara nyilatkozó. Modern kapitalisták a szükségesnél több vagyont halmoznak fel, a kommunisták pedig, mivel irigyek a kapitalisták szavaira, nemzeti díj akarnak tenni minden vagyont és tulajdont. Sajnos a kommunisták nem tudják, hogyan kell megoldani a vagyonnak is elosztásnak a problémát. Következésképpen nem eredményezni a adást, a kapitalisták tulajdon a kommunisták kezébe kerül. Ezzel a két jövőjával a lelkében a Krisna tudati videójában azt állítja, hogy minden Krisna tulajdon. Így minden addig, így mindaddig nem lesz megoldás az emberiség gazdasági problémára, ameddig a vagyon nem kerül Krisna realitása alá. Semmit sem lehet megoldani azzal, hogy a tulajdont a kommunisták vagy a kapitalisták kezében helyezzük. Ha egy 100 dolláros hely ever a földön, van olyan, aki felveszi és zsebbe teszi. Az ilyen ember nem tisztességes. Egy másik ember bár látja a pénzt, mégis ott hagyja azt gondolva, hogy jó, ha nem jól más tulajdonához. Ez a második ember nem lopja el a pénzt saját céljaira, még nincs tudatában a helyes használatnak. A harmadik ember, amikor meglátja a pénzt, felveszi és megtudakolja kiét, majd visszajutatja a tulajdonosnak. Ez az ember nem lopja el a pénzt, hogy magára költs, nem veszi semmibe, és nem hagyja az utcán. Azáltal, hogy felveszi és odaadja a tulajdonosnak, ez az ember egyaránt bölcs és becsületes. Azzal, hogy egyszerűen csak a kapitalistáktól a kommunistákhoz jutatjuk a vagyon, nem oldjuk meg a modern politika problémáját, mert bizony, hogyha egy kommunista pénzt kap, akkor azt saját érzékelésére használja. A világ vagyon a valójában Krisnáé, és minden élőlénynek, embernek és állatnak születésénél fogva, joga van használni Isten tulajdonát, hogy fenntartsa magát. Ha valaki többet vesz el, mint amennyi a lét fenntartásához szükséges, akár kapitalista, akár kommunista, az tolva, és így ki van téve annak, hogy a természet törvényei megbüntessék. A világ vagyonát az összes élőlény jólétére kell használni, mert ez az a természet terve. Mindenkinek joga van az Úr vagyonát használva élni. Amikor az emberek megtanulják annak a művészetét, hogy tudományosan használják az Úr tulajdonának, Úr tulajdonát, akkor nem fognak majd tovább beavatkozni egymás sugaiba. Így lehet kialakítani egy ideális társadalmat. Az én ideális társadalom alapelvét a Sri Isopanishad első mantrája jönnek. És a Vasszia minden szarvam, jött Kincsaj, Jogatjam, Latina, Csatina, Bonyita, már Üdel, Fasja, Svédenem, a világegyetemen belül az Úr irányítja és birtokolja az összes élőt és élettelen. Ezért az embernek csak azon szükségszerű dolgokat szabad elfogadnia, melyek az ő számára vannak félretéve, és minden mást kerülnie kell, jól tudván, hogy ők kihez tartoznak. A Krisna tudatos bakták tökéletesen tudják, hogy ez az anyagi világot is tökéletes elrendezése szerint készül, azért, hogy az élő és az összes élőjén élet szükségleteit felezze, azért azoknak egymás életében a jogaiba kellene beavatkozni. Ez a teljes elrendezés biztosítja mindenkinek a megfelelő mennyiségű tulajdonát, valóban személy szerint, és a mindenki békésen élhet az egyszerű életben és magas szintű gondolkodás szellemében. Sajnos a materialisták, akik semmisten tervezésében nem hisznek, semmi magasabb rendű lelki fejlődésben nem látkozni, rosszul használják Istentől kapott intelligenciájukat, mert arra használják, hogy anyagi gazdagságokat növeljék vele. Sokféle rendszert kitalálnak, például a kapitalizmust és a materialista kommunizmust, hogy jobban a helyzetbe kerüljenek. Nem érdeklik őket Isten törvényei és más magasabb rendű célok. Örökké csak az érzékielégítés utáni határtalan vágyokat akarják kielégíteni, és így csupán élőlény társaikat kihasználó képességükkel tűnnek ki. Amint az emberi társadalom feladja ezeket az alapvető hibákat, melyeket Stilopogusz már elsorol, Atyahára, stb., az emberek és állatok, kapitalisták és kommunisták, stb. Közötti ellenségeskedés azonnal meg fog szűnni, valamint a gazdasági, politikai zűrzavar és bizonytalanság problémái is megoldódnak. Ezt a tiszta tudatot az olyan helyes neveltetés és gyakorlás jegyezti fel, amelyet a Krisna tudatú mozgalom tudományos ajánl. Ez a Krisna tudatú mozgalom olyan lelki közösséget kínál, amely békét teremthet az egész világon. Minden intelligens embernek meg kell tisztítani a tudatát, és meg kell szabadulni az odaadó szolgálat fent említett hat akadályától azáltal, hogy teljes szívében menedéket keres teljes szívéből menedéket keres ennél a Krisna tudatom mozgalomnál.
Köszönöm szépen. A mohóságról hallottunk, hogy ez a probléma, hogy az emberek többet akarnak maguknak, mint ami az ő számukra lett félretéve. Srila Prabhupád idézte ezt a verset a Isopanisadból, hogy Isávaszamidam szarvam, Jatkincsá, Gyögat, Csám, Gyögat, Téna, Csak, Téna, Bundzsitvá, Mágrida, Kasszia, Szűdvanam. Hogy minden itt a megteremtett világban az Istenség legfelsőbb személyiségének a tulajdona. És mindenki élhet az Úr tulajdonát élvezve, de mindenki csak annyit vehet el, ami az ő számára van félretéve. És felmerül itt egy kérdés. Mi ez a kérdés? Mennyi van félretéve az én számomra? Ez egy jogos kérdés. Mert akkor, hogy honnan tudom, hogy az én számomra mennyi van félretéve, kinek van valami ötlet erre?
Hát ami elmondja.
Közelít. Tehát, hogy mi az, ami mi számunkra van félretéve? Kell valami törekvést tenni. Tehát, hogy nem az, hogy akkor itt ülök a sarokba, és akkor minden fog hozzám jönni, ahhoz nagyon fejletnek kell lenni. De, hogyha valaki egy becsületes, kiegyensúlyozott törekvést tesz, és akkor amennyit azzal a becsületes törekvésével megkapasz, van az ő számára félretéve. És valakinek ez több, valakinek kevesebb. És az emberek próbálnak vagy többet dolgozni, vagy ami még rosszabb, hogy becstelen úton pénzhez jutni. Amikor az emberek panaszkodnak. De hogy lehet, hogy ez egy jámbor ember, és alig van valami, és itt van egy bűnös ember, aki csomó bűnt elkövet, és mégis meg rengeteg vagyona van, és akkor nem történik semmi. Az elmondta már ott Kárványnak volt egy nagyon szép mondás. Hogy a szenteknek van is, a szenteknek is van egy múltjuk, és a bűnösöknek is egy jövőjük. Tehát, hogy a karma törvénye az működik, és lehet, hogy mi most gyakoroljuk a Krisna tudatot, de útban tettünk rossz dolgokat, aminek még vannak a visszahatásait kapjuk. De hogyha valaki most bűnös módon akár pénzt keres, kihasznál másokat, és most úgy néz ki, hogy jól él belőle, annak lesz egy következménye, visszahatás, ami nem lesz olyan kellemes. Most a magasságból kapcsolatban eszembe jött még egy történet, amit Srila Prabhupád mesél, hogy volt, amikor Indiában, Vrindávanban építette azt a templomot, ami az egyik fő központunk Indiának, akkor terveztem, hogy a bent a területen belül lenne egyik banknak egy ilyen kis fiókja, hogy a külföldi bakták, akkor tudják a pénzügyi pénzváltásokat, vagy ilyen pénzügyeket könnyebben intézni. Stájgalt az egyik fő banknak a vezetőjével, és ez az úriember eljött oda, és akkor Srila Prabhupád szépen fogadta, beszélgetett vele, és akkor Srila Prabhupád prédikált neki a Krisna tudatról. És amikor prédikált az odaadásról, baktiról, akkor a végén megkérdezte a bank vezetőt, hogy hogy tetszett neki. És mondta, kedves Swamiji, amit mondott, az nagyon szép, nagyon jó, csak van egy problémám, hogy a bakti és ez a bank szféra, ez úgy nem kompatibilis. Tehát, hogy a bank az nem az odaadásról szól. Akkor, hogy ezt szemléltesse, akkor mesélt egy történetet a bank vezető Srila Prabhupád. Volt egy ember, akin szívülítétet kellett végrehajtani, mert volt valami problémája a szívében. És akkor a főorvos felajánlotta neki, hogy hát van három szív, amiből tud választani. Egy üzletembernek a szíve, egy katonának a szíve, és egy bankárnak a szíve. Melyiket választja. És akkor a páciens habozás nélkül azt mondta, hogy egy bankárnak a szívét választja. És a főorvos így meglepődött, hogy hát hogy tudja ilyen biztosan? És akkor mondta neki, hogy akarok egy olyan szívet, ami még nem volt használva. És akkor mondta, hogy akkor egy bankárnak a szívét szeretné. Még nem volt használva, egy originál, semmilyen érzelem nem mutatkozik meg benne. És csak ez elmondja, hogy a mohóság igazából megkeményíti az embernek a szívét. És hogyha az ember akar társ emberi kapcsolatokat kialakítani, de nagyon mohó, az igazából megöli az embernek az emberi kapcsolatait is. Jó, lejárt az időnk, van esetleg valakinek kérdése a itt elhangzottakhoz. Köszönöm szépen, akkor holnap folytatjuk a tanítások megterjedve a harmadik helyzettel, vagy harmadik verse, és kérek mindenkit, hogy tanulja meg azt, amit eddig tanultam, mert fogom holnap is kérdezni. Shila Prabhupada ki jai, Shishi Dayanitai Jai Guru ki jai, Shishi Radha Shyama Sundar ki jai, Jai Nitai Guru ki jai.